Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kósa András László, a Bukaresti Balassi Intézet igazgatója ismerteti az általa vezetett központ negyedévi kulturális kínálatát, majd két aradi eseményről számolunk be. Adásunkat Kodály Zoltán Galántai Táncok című szerzeményével illusztráljuk. Tartsanak velünk! Kósa András Lászlóval, a Bukaresti Balassi Intézet igazgatójával beszélgetek. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy soha nem került annyi magyar filmalkotás a romániai moziforgalmazásba, mint tavaly, és a sor idén is folytatódik.
Elég, hogyha mindenek előtt a 2017 év elején a Testre és Lélekről ugye Enyedi Ildikó filmjét mutatták be, először Kolozsváron, aztán Bukarestbe is, és ez követően került moziforgalmazásba, de mondhatom a Kincsemet, ami több mint 35 ezer nézőt vonzott, tehát fizető nézőt, az azt jelenti, hogy ennyien mentek be, vásároltak mozi jegyet és mentek be a moziba, de vetítették az 1945-öt, vetítették moziba a Brazilokat, vetítették a Lengemeséket, tehát nagyon sok magyar filmalkotás került forgalmazásba Romániába. Ezt folytatja az idei évbe Antal Nimrod új filmje, Viszkis címmel, ami egy megtörtént esemény dolgoz fel, természetesen játékfilmes technikával, játékfilmes formába. Én nagyon bízom benne, hiszen ez a film Magyarországon is nagyon komoly nézettséget ért el, úgyhogy minden esély megvan arra, hogy Romániába is, és itt mindig fontosnak tartom kiemelni azt, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az erdélyi és a bukaresti magyarokhoz ezek a filmalkotások eljutnak, ráadásul ugye magyar nyelven és román felirattal. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy ezek hála Istennek nem csak és kizárólag a magyar nézőkhöz szól, hanem a mozi forgalmazás azt is jelentő, hogy Konstancától Temesvárig, illetve Krajovától Jassig gyakorlatilag bármely moziba megnézhető, és én nagyon remélem, hogy ahhoz mérhető sikere lesz, mint a Kincsem című filmnek.
A Bukaresti Balassi Intézet idei első negyedévi programjai már javában zajlanak. Én a februári és márciusi programokról kérdezném.
Azt is mondhatom, hogy most már egy megszokott ütembe zajlik a programtervezés, és ennek megfelelően természetesen vannak a megszokott programjaink. Rendszeresen vannak zenei programok, jazz programok, képzőművészeti programok, irodalmi programok, filmes programok.
Mit emelnek ki az irodalmi programok közül?
Az egyik az, amit talán megint az elmúlt év sikereihez lehet kapcsolni, azok az irodalmi fordítások. Azt kell mondanunk, hogy a tavalyi évben olyan sok magyar irodalmi mű jelent meg román fordításba, ami 89 óta soha. Tehát a Kriterion kiadó visszaszorulását követően, illetve hát tegyük hozzá, hogy az irodalmi műfordítók generációváltásának köszönhetően is az elmúlt években nem dicsekedhettünk ilyen sok irodalmi művel, mint amit az elmúlt évben sikerült kiadni. Ennek jelentős része ez az intézet is hozzájárul. Ebből kettőt fogunk az első negyed évben bemutatni. Egyrészt Csender Levente, aki székelyudvarhelyi születésű, de már gyerekkorában Magyarországra költözött, viszont sok szállal kötődik a Székelyföldhöz, Erdélyhez, és természetesen Romániához. Őt az elmúlt években több alkalommal is kihívtuk. 2013-ban volt először a Bukaresti Intézet meghívására itt, aztán 2016-ban Tulcsára vittük el a Rovmánia Fesztiválra, ahol ellátogathatott arra településre, amiről úgy írt egy novellát, és az a címe is a novella, hogy Gorgova, hogy soha előtte nem járt ott, és kiderült, hogy sok mindenben egyébként visszaköszön az a tapasztalat, amit ő látott abban, amit ő fikcióként a novellájában megírt. Szóval Csender Leventét hívjuk meg, és az ő könyvét mutatjuk be Bukarestbe. A könyv a Next Page kiadónál jelent meg az elmúlt év végén. Ez az egyik fontos irodalmi programunk. A másik az márciusban. Gerlóci Márton jön el. Ő azt kell mondjam, hogy a magyar irodalom egyféle fene gyereke, hiszen már az első kötetével berobbant a magyar irodalmi életbe, azóta is a irodalom kritikusok nagyon komolyan foglalkoznak azokkal a művekkel, amit ő ír, rendszeresen termeli úgymond a könyveket, és Scarlett Anna, aki a Budapesti Kulturális Intézetnek volt igazgatóhelyettese is, közismert színésznő, vállalkozott arra, hogy lefordítja az egyik művét, és ez jelent meg először Romániában, ezt fogjuk márciusban bemutatni.
Zenei téren melyek a következő említésre méltó események? Januárban volt egy Bács Lajos emlékest, illetve a Román Rádió zenekarával együttműködve műsorra tűzték Kodály Zoltán Galántai Táncok című szerzeményét.
Természetesen folytatjuk a Stan Katalinnal évek óta kialakított rendkívüli együttműködést, ahol olyan román fiatal zenei tehetségeket mutattunk be, illetve biztosítunk számukra fellépési lehetőséget a Balassi Intézetbe, akik azt vállalják, hogy magyar zeneműveket is repertoárjukba vesznek, illetve természetesen repertoárjukon tartják. Itt nem olyan rég, tulajdonképpen egy picit ebbe a sorozatba tartozik a Bács Lajos emlékest is, amire nem olyan rég került sor, ahol Gabriel Gucán lépett fel, fiatal, nagyon tehetséges, nagyon komoly zongorista, de január 30-án lesz Irina Rădulescu ütős és Răzván Florescu szintén ütőhangszeres koncertje. Irina Rădulescuról azt kell tudni, hogy ő második helyezett lett a tavalyi Magyar Zenefesztiválon, és jutalomkoncertként a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen lépett fel. Folyamatosan dolgoz fel olyan zeneműveket, amelyek ugyan nem ütőhangszerre írottak, viszont dolgozik azon, hogy ezeket áthangszerelje barátaival, zenésztársaival. Ő egy rendkívül aktív fiatal zenész, aki kortárs zenét játszik, nagyon komoly zenei projektekbe vesz részt, és mindemellett azt is vállalja, hogy a Magyar Intézetbe néha-néha föllépjen. Erre mi nagyon büszkék és nagyon hálásak vagyunk, hogy ő ezt vállalja. Föl fog lépni februárban diószegi Benjamin kolozsvári zongoraművész, aki tavaly is föllépett, de rendkívül sikeres volt, és most egy teljesen új programmal fog érkezni, tehát ilyen értelemben folyamatosan jelen vannak a fiatal román tehetségek, és itt kiemelném még egyszer, hogy számunkra az a legfontosabb, hogy magyar zeneművek kerülnek az ő repertoárjukba, illetve maradnak folyamatosan a koncertjük programjába. Továbbá a zenei programok közül jó néhány jazz koncertet is szervezünk. Az Infinity nagyon fiatal zenészekből álló budapesti zenekarra már néhány éve megpróbáltunk egy koncert turnét összehozni. A turné sikeres is volt. Annyi csorba volt a turnéban, hogy Bukarestig már nem jutottak el, hanem Erdélybe koncerteztek, viszont idén február végén fel fognak lépni az intézetbe. Március elején a Haraszti Ádám projekt fog a Jazzbookba játszani az intézet szervezésébe, de lesz egy különleges est is társszervezésbe a Hanghete című program sorozatba, ahol egy Budapest-Bukarest tengely mentén több magyarország, illetve romániai jazzzenész fog jazz, illetve kortárs zenét játszani. Ez azt mondom, hogy egy nagyon különleges este lesz.
A filmekről, irodalomról, zenéről szóltunk, akkor a képzőművészeti programjaikról kérdezném. Egyébként ma délután a Román Építészek Szövetségének bukaresti székhelyén is szerveznek egy eseményt, a Bánfi család öröksége Erdélyben címmel. Miről van szó?
Ki kell emelni azt, hogy továbbra is fenntartunk jó néhány nagyon izgalmas partnerséget, például a Romániai Építészek Egyesületével kora délután kerül sor a Bánfi család erdélyi építészeti örökségét bemutató album és kiállításnak a megnyitójára, amelyre az Építészek Szövetségnek székhelyén kerül sor. Ezt mi egy nagyon fontos elemnek tartjuk, hiszen építészeti szempontból közelíti meg, ugyanakkor a magyar épített örökséget mutatja be, annál is inkább fontos ez számunkra, hiszen Európában az örökségvédelem éve van, és mi ezt megpróbáljuk a programjainkba is mindenképpen megjeleníteni. Ha már ilyen kiállításoknál tartunk, akkor kiemelten fontosnak tartom Gyarmati János szobrászművész kiállítását. Róla leginkább azt kell tudni, vagy legalábbis a bukaresti rádióhallgatók számára talán az lehet érdekes, hogy éppen 15 évvel ezelőtt a Hiroszló Parkba az ő alkotását leplezték le, vagyis Bartók Béla szobrát, aki elsétál a Hiroszló Parkba, akkor abban Gyarmati János munkáját tekintheti meg. Mi 15 évvel ennek a szobornak a leleplezése után meghívtuk, hogy egy egyéni kiállítással legyen jelen az intézetbe. Természetesen nem monumentális szobrokkal fog jelen lenni, hanem kis plasztikákat hoz el, amelyek nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon érdekesek. Mindenképpen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe is, hogy a február 12-én nyíló kiállítás, ami pont egy hónapig, március 12-ig tekinthette meg az intézetbe, érdemes mindenképpen megnézni. Aztán a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan lesz egy kiállításunk, ami éppen a Gyarmati János kiállítást váltja. Ez egy picit új megközelítésbe helyezi az 1848-as forradalmat, ugyanis az aradi vértanúkra emlékezünk, de egy picit más megvilágításba. A Sepsen-Györgyi Fiók Intézettel közösen szervezünk egy olyan kiállítást, amit Hátrahagyottak emlékezete címmel rendezünk, és kifejezetten az aradi vértanúk feleségeiről, szerelmeiről, gyerekeiről, lánygyerekeiről szól, tehát egy picit női szemszögből próbáljuk bemutatni a 48-as forradalmat, illetve a kiállítás megnyitóhoz kapcsolódóan Demény Balázs, aki a Budapesti Liszt Ferenc Művészeti Egyetem, Zeneművészeti Egyetem, illetve a Berlini Zeneművészeti Egyetemnek a doktorandusza, a kolozsvári származású zongoraművész fog koncertet adni, aki egy erdélyi turnéra is indul ezzel az alkalommal.
A Balassi Intézet nem csak a román fővárosban, hanem vidéken is szokott eseményeket szervezni. A jelenlegi negyedévi programjuk hogyan alakul vidéken?
Természetesen igyekszünk vidéken is jelen lenni, újra lesznek marosvásárhelyi magyar filmnapok, illetve a Demény Balázsra gondolunk, akkor ő Nagyszebenbe is fel fog lépni, Temesváron is lesznek rendezvényeink, tehát igyekszünk egy picit túllépni a Bukarest határain.
Kósa András Lászlót, a Bukaresti Magyar Intézet igazgatóját hallották. Világban élő egykori aradiak számára az egyik kapucs a szülőföldhöz, a szövétnek. A két havonta megjelenő kulturális szemlét türelmetlenül várják a postán a Nyugat-Európában, a tengeren túlon vagy a déli féltekén élő aradi magyarok, akik a még hagyományos módon nyomtatásban megjelenő folyóiratból olvashatnak egykori iskolájukról, néhai tanáraikról, az aradi kulturális élet történéseiről. Természetesen Aradon és környékén is terjesztik a 20 éve rendszeresen megjelenő lapot. A decemberi ünnepi szám a 20 éves jubileum alkalmából plusz 20 oldallal, azaz több mint 60 oldalon jelent meg. A szövétnek felelős szerkesztőjével, Juhász Bélával, Pataki Lehel Zsolt beszélget.
1997. decemberében jelent meg a szövétnek első száma. Azzal ünnepeltünk, hogy plusz 20 oldalon jelent meg. Az az elvünk, hogy a lap legyen egyre jobb. Most már a decemberi az 600 példányban jelent meg. Amikor én átvettem a lap szerkesztését 2014-ben, még 350 volt a példányszám.
Kik az olvasói?
Hát elsősorban egykori aradiak olvassák külföldön. De itthon, az országban is olvassák Aradról elszármazott emberek, akiket érdekel Arad kulturális élete, aradiak emlékei, akiket érdekelnek aradi tollforgatók munkái, akár az idősebb generációból, akár, aminek nagyon örülök, kezdenek a közép generáció, illetve a diákok is bedolgozni a labba. A lényeg az, hogy aradiak csinálják, vagy Aradról elszármazottak, és nem csak aradiak részére, mert bizony már vannak olvasóink és támogatóink is Szegeden, Budapesten, nem beszélve Németország, ahonnan a sok Aradról elszármazott olvasó veszi kézbe a lapot. De küldünk Svédországba, az Egyesült Államokba, Szerbiába, szóval mindenfele a világon.
A szövétnek mécsest jelent. Mennyire tart világosságot ez a mécses az aradi magyar kulturális életben?
Ha már 20 éve megtartotta létét, azt jelenti, hogy van érdeklődés. Arad kulturális szemléje ez a szövétnek. Non-profit, alapítványi kiadvány, az aradi Alma Mater alapítvány adja ki. Fő támogatónk a kölni Alma Mater alapítvány, de Magyarországon is vannak támogatóink. És hát természetesen Aradon is, vagy Aradról elszármazottak, akiknek a szíve még mindig Aradhoz húz. Az egykori iskolájukhoz, tanáraikhoz, a Maroshoz, Arad utcáihoz.
Egyfajta kapocs ez a külföldön élők számára a szülőföldhöz?
Mindenképpen. És egyre többen a fiatalabbak közül felfedezik ennek a kapocsnak a létezését. És ezért próbálunk egyre több fiatalt is bevonni a munkába. Próbálunk vonzani szerzőket. Van például a Csiki Gergely főgimnáziumból néhány diáklányunk, akik most már rendszeresen küldenek verset, rövid prózát, és ott van Cernák Dorottya, aki már könyvet is illusztrált, és általában mindegyik számban megjelennek az ő rajzai is.
A képzőművészet, a szép irodalom, a próza és versek mellett memoárirodalom, illetve útinapló is olvasható benne. Melyek a legkedveltebb írások vagy rovatok?
A 20. születésnap előtt elküldtünk egy körlevelet olvasóinkhoz, amiben kérdeztük, mit jelent neked a szövésznek. Abból kiderült, hogy szinte mindegyik rovat érdekli az embereket. Szeretik az irodalmat, egyesek, mások, főleg az idősebbek a memoár rovatod, de vannak, akik a hitélet cikkeit olvassák szívesen, meg a humor rovat népszerű lett az utóbbi időben. Oktatás rovatunk is mindig tartalmaz valami érdekeséget, és a helytörténet rovat. Olyan szerzőink vannak, mint például Sarusi Mihály, József Attila díjas költő, kötődik Arad megyéhez a családján keresztül, meg jelennek meg akár tudósoknak a munkái is. Ott van például Blazovics László Szegedről, Merényi Mezger Gábor Budapestről, Penke Botond szintén Szegedről, de van nekünk Arad megyei szerzőnk is, dr. Vajda Sándor.
A szövétnek szerkesztői, illetve szerzői a kezdetektől kezdve önkéntes alapon dolgoznak. Hogy sikerül összefogni, összetartani, sőt gyarapítani a szerzőknek a számát? Az aradi értelmiségiek a magukénak érzik? Elkötelezettek a lap iránt azzal, hogy írásaikkal is támogassák a szövétneket?
Nem kell könyörögni, főleg az idősebb generáció. Ahányszor elküldöm a felhívást, van, aki már másnap válaszol és küld anyagot, már készült. A fiatalabbakkal kicsit nehezebb, de könyörögni nem kell senkinek. Nagy örömmel látják cikkeiket, irodalmi alkotásaikat megjelenni ebben a még egyelőre papírformátumú lapban. Lehet, hogy fokozatosan áttérünk az online változatra is, mert arra is van igény.
Az elődök iránti tisztelet jeleként azért említsük meg, hogy kik is voltak az alapítók, illetve az elmúlt 20 évben kik voltak a szerkesztői alapnak.
Az ötletgazda Réhon József tanár úr volt, és ő szerkesztette az elején. Azután dr. Pálfi Sándor, az Alma Mater Alapítvány akkori elnöke, utána Ilona János, a Csiki Gergely Főgimnázium informatika tanára, azután 7 évig Új János, nyugalmazott tanár, helytörténész csinálta, és 2014 óta átvettem jó magam. Színessé próbáltam tenni a lapot, hogy több rövid, érdekes, izgalmas anyag legyen benne, nem 5-6 oldalas tanulmányok.
Tekintve az aradi magyarság számbeli fogyását, az asszimilációt, illetve a nyomtatott sajtó háttérbe szorulását, hány évig jelenhet még meg ez a lap?
Ez jó kérdés. Nagyon remélem, hogy legalább még 20 évig. Amíg vannak olvasók, amíg vannak támogatók, addig meg fog jelenni.
Juhász Bélával, a 20 éves szövétnek szerkesztőjével Pataki Lehel Zsolt beszélgetett. Kedves hallgatóink, egy másik aradi eseményre hívjuk most meg önöket. A város legnagyobb múltú közművelődési szervezete, a Kölcsei Egyesület 2004 óta oklevéllel és emlékéremmel ismeri el azoknak a személyeknek vagy intézményeknek a tevékenységét, akik illetve amelyek munkásságukkal sokat tettek az aradi magyarság megmaradásáért, szellemi értékeinek megőrzéséért, a közösség gyarapodásáért. A 2017-es évi Kölcsei díjakat múlt csütörtökön, január 25-én adták át az aradi Báb Színházban. 2017-re is két kitüntetett volt, és pedig Jámbor Ilona, az In Memoriam 1956 Egyesület elnöke és Kocsis Rudolf szobrászművész restaurátor. Őket kérte mikrofonhoz a díjátadó után Pataki Lehel Zsolt.
A 2017-es Kölcsei díjazottak egyike, Kocsis Rudolf szobrászművész. Aradon számos köztéri alkotása látható, de más település közterén is láthatók. Kocsis Rudolf alkotásai hol?
Legközelebb Temesváron, Arad megyei falvakba. Ki szoktam hangsúlyozni a Szapárligeti katolikus templom előtt egy pieta, az már 90-ben született első köztéri munkám. Kolozsváron több munkám van Székelyföldön, külföldön is, Bajorországba és most legfrissebben Szlovákiába. Szeretettel készítek mellszobrokat is, azokat is úgy képzelem el, hogy valahogy összekapcsoltam a kortárs művészeti irányzatokkal, és a személyes nyelvezeti jegyekkel is elláttam őket. Ezen kívül említettek a restaurálási folyamatok is, amik rendkívüliek voltak, főleg azért, mert nem volt precedens, nemhogy Aradon, de akár megmerem kockáztatni, európai szinten se állítottak vissza lerabolt szobrokat úgy, hogy visszaépítették. Sokan azt mondják, hogy ez egy restaurálás volt, ez tényleg igaz, de ennél sokkal nehezebb volt az újjáépítés.
Ez érvényes az aradi szabadságszoborra és a Zala-György monumentális alkotására, amely 2004 óta látható ismét köztéren Aradon?
Főleg erre érvényes, az újjáépítésben keveset mondják ezt, óriási szerepe volt Milos Krisztiának. Ő volt az, aki ezeket a szobrokat, vagyis a köveket összeszedte, rendszerezte, és próbálta szintenként elemezni és megszámozni.
Legközelebb hol látható kiállítása?
A Clio teremben szeptemberben.
A Kölcsei Képtár következő kiállítása lesz tehát.
Igen, szobrászat és rajz.
A 2017-es Kölcsei díjasok egyike Jámbor Ilona, az aradi In Memoriam 1956 Egyesület elnöke, az 1956-os forradalmat követő egyik legnagyobb romániai koncepciós per, a Szoboszlai per anyagának kutatója.
Lehet, hogy a kutató munka részemről véget ért, de még mindig nagyon sok tennivaló van ebben az ügyben, és én annak örülök, hogy a 25 éves ezirányú tevékenységem meghúzta a gyümölcsét, és most nagyon sokan foglalkoznak már az 56-os dolgokkal, 56-os emlékműsorokat szerveznek, tovább kutatják, mert még most sem tudjuk a kivégzés helyét, tehát foglalkoznak a történészek ezzel az ügyel. Én viszont most már konkrétan nem szervezek, de mindenben részt veszek, minden 56-os témájú eseményen ott vagyok.
Az Egyesület munkáját már filmjelzi Pécskán egy 56-os emlékmű, ugyancsak Pécskán, illetve Aradon a kivégzett mártíroknak emléktáblát állítottak. Kik voltak azok, akikre számíthatott?
Az 56-os ügyben én úgy keveredtem bele, hogy a Szoboszlai perben illet volt Iglarra ítért Ferences szerzetes Ferenc Béla Ervin atya tornyára a szülőfalumba került. Mindnyájan tudtuk, hogy a börtönből szabadult 64-be, de soha senkinek nem beszélt a börtön élményeiről is, hogy miért volt börtönben. Amikor a rendszer megváltozott, én akkor újságíró voltam az Előrénél, és megkérdeztem tőle, hogy miért volt börtönben. És azt mondta, hogy járjak utána. És akkor kezdtem én már a kutató munkát, tehát 1990 elején nagyon nehéz volt, az emberek nagyon féltek még akkor, nagyon zárkozottak voltak, de az Ervin atya segítségével sikerült felkutatnunk a még élőket. Tehát ez az 57 ember közül, aki még élt, vagy a legközelebbi hozzátartozóját felkutattuk, és sikerült interjút készítenünk vele, ezért érdekes az én könyvem.
Az 56 után 57-en a temesvári perben.
Mert ez volt az első ebben a témában, és ez tulajdonképpen orál history, tehát azok az emberek időközben mind meghaltak. Ervin atya tavaly sajnos ő is. Utána a történészek könyvészeti anyagként használták fel ezt az én könyvet, és ezért három kiadást írt meg, amire nagyon büszke vagyok.
Méltó elismerése ennek a munkának ez a Kölcsei díj?
Én nagyon örülök ennek a Kölcsei díjnak, mert én tulajdonképpen az 56-os munkámért Romániában nem kaptam eddig elismerést, pedig 25 évig foglalkoztam vele, tehát az első elismerést kaptam tavaly egy magyarországi, magyar vidék 56-os szervezet részéről. Tavaly Veszprémbe adták át ezt a kitüntetést. Hűséggel a hazáért az a címe.
Jámbor Ilonát, az In Memoriam 1956 Egyesület elnökét és Kocsis Rudolf, szobrászművész restaurátort Pataki Lehel Zsolt kérdezte. Adásunkat Kodály Zoltán Galántai Táncok című szerzeményével illusztráltuk. A Román Rádió zenekarát Nikolaje Moldoveanu vezényelte. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!